Egy egzotikus fotókiállításnak a megnyitóján vagyunk Lennert Gézával, de önnek mennyire egzotikus Arad? Milyen gyakran jut el ide, milyen kapcsolatban áll a szomszédos országok fotóklubjaival?
Romániával speciál nagyon jóban vagyunk, mert Tóth Pista barátom, aki a Romániai Fotográfusok Szövetségének az elnöke jelenleg. Legalább 10-15 éve a legközvetlenebb kollégáim és munkatársaim közé tartozik. Kölcsönösen szervezünk kiállításokat, vendégszerepléseket, és gondolom, hogy a zaradi kiállítás is ennek valamilyen folyamodványaként jött létre. Különben nem tudom, hogy a zaradiak honnan tudnák, hogy én létezek egyáltalán, és hogy egyáltalán vannak ilyen képeim. Tehát biztos, hogy az ő keze van ebben is.
Itt az ön fotói láthatók, de a kivetítőn láthatók a művész kollégák, szerb, szlovén, illetve az említett Tóth Istvánnak a Kínába készült fotói, egyfajta alkotótábor vagy alkotóút volt ez a távol keleten?
Igen, és ismét Tóth Pista keze van a dologban. Egyszer ültünk Nagyváradon egy vendéglőben, egy kocsmában este későn, vacsorázgattunk, és mellettem ült a Szerb Fotószövetség elnöke Branislav Brkić és a felesége. Ők a legnagyobb szerbiai szoftvercég alapító társulatosai, tehát nem szegény emberek. Tóth Pista ezt úgy megsejthette, és egyszer csak olyan kérdezett tőlem, hogy Géza, ezek a barátaidnak van pénzük? Ha mondom, milyen hülye kérdés. Ki, hogy mit akarsz. Azt mondja, van meghívásom három ember részére, kínai fotószövetségtől fotószafári Kínában, Tibetben 15 nap. Csak a repülőjegyeket kéne kifizetni. Mondom, mennyi egy repülőjegy? 720 euró. Hát mondom, ez nekem már fájdalmas, hogy föltegyek ilyen kérdést is egyáltalán. De közben már a szerb gyerek is hallotta, hogy Tibet, meg Kína, meg mit tudom én, meg hallott valami eurókat is. Azt mondja, mit mond? Hát lefordítottam, hogy mit mond. Tanakodtak körülbelül 10 másodpercig a felesége is bólintott, ő is bólintott, azt mondja, oké. Így mentünk mi el Kínába és Tibetbe. Ez 2005-ben volt, teljesen váratlanul számomra. Én ugyanis 1975-ben elmentem szárazföldi úton egészen Bagdadig, autóstoppal, busszal, vonattal, legkülönbözőbb módszerekkel. Ott megismerkedtem olyan emberekkel, akik már jöttek visszafelé Nepálból, Tibetből, hazafelé, vagy Isztambulban ismét találkoztam ilyenekkel, és rájöttem, hogy ez nem egy lehetetlen dolog elmenni Nepálba mondjuk. És készültem, hogy 76-ban majd én is csinálok még egy utat, és akkor tovább megyek. Ezt megakadályozta apám balesete, leesett a tetőre, eltörte mind a két lábát. Egy évig gipszben volt, én nem mentem sehova, következő évben befejeztem a főiskolát, készültem katonának, megint csak nem mentem. Utána katona voltam, azért nem mentem, utána megnősültem, azért nem mentem, és ez egész Nepál ügy valahogy feledésbe merült. Tibetbe soha nem készültem, nem lenne Tóth Pista, meg nem lenne a Brkić kollégám, akkor nem is jutottam volna el soha biztos oda.
Aki járt már a távol-keleten, azt mondják, hogy maradandó élményekkel tértek haza. A fotóin kívül őriz magában mély benyomásokat?
Nagyon furcsa világ. Az úgy nézett ki, hogy a kínai fotószövetség meghívott külföldről 50 kiváló fotográfust, úgy is hívták, hogy a világ és Kína 100 kiváló fotográfusa Tibetről, tehát Tibetet bemutatja. Azt hiszem, hogy ebből a 100 emberből, tehát 50 kínai meg az 50 külföldiből én voltam az egyetlen, aki tisztában volt vele, hogy ez az akció mennyire veszélyes. Ugyanis Pekingből szervezték ezt ottani fiatal emberek, akik az életben Tibetben nem voltak. Azt hiszem, hogy még az interneten sem igazán kerestek rá arra, hogy mi minden történhet az emberrel, hogyha hirtelen egy ilyen tengerszint magasságú Pekingből, ami 50 méter tengerszint feletti magasságban van, néhány óra alatt átröppent Tibetbe, ahol a Lhasa Gungar repülőtér kifutópályája egy nagyon mély völgy alján 3600 méteren van, tehát majdnem a Mont Blanc magassága. Eleve már azon 3600 méteren meg lehet halni, csak attól, hogy ott van az ember. Agyödéma, szívödéma, tüdőedéma. Jön a víz, és nem lehet megállítani. Egyetlen mód, hogy megállítsak, hogy visszavigyék az embert normál magasságra, ami nincs.
Feltételezem, más veszélyei is voltak, tekintve, hogy a kommunista uralom nem mindig jó szemmel néz Tibetre, vagy a Tibetbe látogatókra.
Itt éppen arról van szó, hogy a kommunista uralom meg akarta mutatni, hogy Tibet egyáltalán nem olyan, mint amilyennek mesélik a világban. És ezt valójában láthattuk a saját szemünkkel, és ugye belekeveredtünk egy kis a történelembe. Akkor rájöttük, hogy a történelem nem fekete-fehér, nem Mao Tse-tungnál kezdődik a tibeti-kínai viszony, hanem sokkal régebben, 5000 éve szivatják egymást, és 5000 éve sok minden volt a két nép között. Volt, hogy a kínai császár például tibeti volt. Ahogy volt mongol is, ugye Kublai Khan meg Batu Khan például Marco Polo idejében nem kínai volt a kínai császár, ugyanúgy volt, hogy tibeti volt a kínai császár, tehát akkor éppen ők voltak fölül, az erősebb kutya, ugye? Most éppen a kínaiak az erősebb kutya, sőt Mao Tse-tung idejében a kínai erősebb kutya nagyon sok minden furcsaságot csinált, nem csak Tibetben, hanem a Kína többi részében is. Igen, csúnya dolgokat. Ebből a világ azt mondja, hogy igen, mert a kínaiak Tibetben csinálták ezt odahaza is, saját szomszédaikkal, saját feleségeikkel is. Volt egy csúnya része a történelemnek, viszont kétségtelen, hogy a Kína behozott Tibetbe, ami a világ legelmaradottabb országa volt azelőtt, behozta a civilizációnak egy ilyen egészen enyhe és finom formáját. Tulajdonképpen távol tartják onnan még magukat a kínaiakat is. Tehát Pekingből Tibetbe útlevéllel lehet utazni, és vízummal. Naponta egy repülő megy, elvisz 350-et, vissza az 350-et. ötlet, és ennyi.
Ezen a kiállításon keresztül mit próbál bemutatni ebből a Kína-Tibet viszonyból, illetve az ön személyes élményeiből?
Én csak is a személyes élményeimből tudok bemutatni valamit, mert én végül is elég rövid ideig voltam Tibetben, ugyanis az orvosok megállapították, hogy jobb, hogyha innen eltűnök minél gyorsabban. Én szívbeteg vagyok, tudtam, hogy veszély fenyeget, elmentem a szívorvosomhoz, ő csinált egy katiterezést, megállapította, a szavatosság régen lejárt, élhetek még 50 évet, de akár 5 percet is, ugyanúgy itthon, mint Kínában vagy Tibetben, és aláírta, hogy én mehetek Tibetben. Na most a kínai orvosok ezzel nem egészen értettek egyet, mikor meglátták a papírjaimat, amit nem olvastak, mert hát latinul nem tudnak. Ők 1,2 milliárd vannak, tanulják meg a római kínaiul, de a képeket meg a diagramokat nagyon szépen megértették, és utána írtak egy kétoldalas jelentést. A két oldalt úgy kell elképzelni, hogy a papír jobb felső sarkában írt egy ilyen félszer-fél centis jelet, aztán lefelé alá egy másikat, az aljára írtak, elkezdte fölülről megint. Mikor a végére ért, kb. Fél óra múlva, akkor fordított egyet a papíron, és folytatta a másik oldalán. Utána a mi vezetőink azt mondták, hogy ha ezzel az orvosi jelentéssel ők engem még egy napig is itt tartanak, és nekem valami bajom lesz, akkor őket falhoz állítják. És azt mondták, hogy azonnal vissza kell mennem Pekingbe, mert itt életveszélyben vagyok. Szerintem mindannyian életveszélyben voltunk, csak a többi nem tudta.
Mivel foglalkozik? Azt tudom, hogy a Jópajtás című gyermeklapnak a főszerkesztője, vagy felelős szerkesztője?
Most felelős szerkesztőnek hívják, voltam a főszerkesztő is, voltam igazgató is, dolgozok. Egy részét ennek az időnek privát cégként töltöttük, de szintén ugyanott, tehát nem mozdultunk az irodából, csak más formában csináltuk.
Most a Magyar Szó kiadóvállalat?
Azelőtt ezt úgy hívják, hogy Fórumlap kiadóvállalat, az valamilyen módon tönkre ment annak idején, és megszüntette a Jópajtás kiadását. 6 szám nem jelent meg tanévben, ami azt jelenti, hogy nincs újság. Akkor megengedték, hogy mi privatizáljuk, és próbáljuk meg magunk csinálni, ezt 15 évig csináltuk, lesték, hogy bedörlünk, nem dörlöttünk be. A mostani politikusok kitalálták, hogy jöjjünk csak mi szépen vissza a sajtókombinátba. Megkérdezték, hogy vazelinnel akarjuk, vagy vazelin nélkül. Hát akkor vazelinnel akartuk. Az abból állt, hogy mindennünket behoztuk, ami volt, és maradtunk a munkahelyünkön, és csináljuk tovább. Nekem annyiban jobb, hogy nem kell arra gondolni, hogy miből adok fizetést az embereknek. Annyiban viszont rosszabb, hogy egész egyszerű hétköznapi dolgokat magyaráznom kell valakinek, aki a főnököm, de egyáltalán nem ért ahhoz, amit én csinálok. Tehát kis önállóság azért elveszett. De jó, tehát most működik.
Amennyit sikerült utána olvasnom, ön budapesti születésű, de fiatalon Újvidékre került. Hogyan vándorolt a család Pestről Újvidékre?
Ez a Közép-Kelet-Európa nem egy egyszerű dolog. Anyám Felvidéken született, Nagytapolcsányban, apám pedig Bácskában, Kúlában, de Csantavéren nőtt, Fölszabadkán fejezte a Kereskedelmi Akadémiát. Közben kitört a háború, berántották a magyar hadseregbe, egy kis tiszti kiképzés után kiküldték az orosz frontra, ahol már a hősi visszavonulás folyt akkoriban, tehát ez már jóval a Donkanyar után volt. Öregapám ügyvéd volt, öreganyám úri asszony, 4 gyerekkel, és öregapám a Nagy Magyarország ideáját hirdette Csehszlovákiában, ami nem volt ugye népszerű, az ilyesmit nem szokták szeretni. Amikor hirtelen meghalt, akkor a családjának 8 órán belül el kellett hagyni a Csehszlovákia területét azzal, amit a kezükben el tudnak vinni, és így került anyám rettenetesen szegénységbe Budapestre, később apám hadifogságból szintén Budapestre került, a sors úgy hozta, hogy összeismerkedtek, és így születtem én ottan, de apámnak mindig az volt a vágy, hogy hazajöjjön, ő haza akart jönni, mert neki haza az Vajdaságban van.
Hány éves volt ön, amikor hazaköltöztek?
4,5, tehát engem úgy hoztak kézben, és én is úgy érzem, hogy az én hazám. Nem tudom, minek hívja most, mondjuk az a Vajdaság az egy olyan stabil pont, jelenleg Szerbiában van, de volt már Jugoszláviában, Szerbia, Crnogorában, Montenegróban, mit tudom, mi mindenben nem volt már. Hát én is olyan 7-8 országban éltem már eddig, anélkül, hogy valahova elmozdultam volna.
Mikor és hogyan került kapcsolatba a fotózással, illetve a lapszerkesztéssel?
A szakmában nézve vegyészmérnök vagyok. Középiskolai vegyész versenyen, nemzetközi versenyen egy fényképezőgépet nyertem, és ez indított el a lejtőn. Valamiféle fényképész lett belőlem. Talán a szónak a pozitív értelmében, mert sajnos negatív értelemben is fényképészek léteznek körülöttünk, és mindenféle randaságokat produkálnak. Lassan eltájolódtam, és a vegyészet irányából egyre többet a fotó irányába mentem, és sokkal többet foglalkoztam fotóval. A főiskolát azt azért befejeztem, de egy napot a szakmában nem dolgoztam. Műanyag magániparos üzemet akartam nyitni, már a gép is ott volt, és ez már majdnem beindult, amikor Jópajtárban megjelent egy pályázat, hogy újságíró fotóriporter gyakornokot keresnek. Megpályáztam, és fölvettek, és ez úgy látszik, hogy betett nekem végleg. 31 éve ott vagyok.
Amúgy hivatásos fotósként meg lehet élni, vagy vannak-e hivatásos fotóművészek?
Szerbiában azt hiszem, hogy 5 ember tud megérni belőle hivatásos fotóművészként. Ez mennyire nem működik ez a dolog, ez tulajdonképpen a budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetem példája bizonyítja, ahol évente 6 fiatalt vesznek fel fotós képzésre, és azok be is fejezik 4-5 év alatt, de már a második éven szólnak nekik, hogy gyerekek, írjatok be még valamit, amiből élni fogtok, mert 2 évfolyamból, tehát 12 gyerekből egy marad meg a fotószakmában. Az nem jelenti, hogy Magyarországon, hanem egyáltalán bárhol a világon, hogy fotóból fog élni, abból a 12-ből egy. Na, a Szerbiában valahogy így van, ott is képeznek most fotósokat, csak ott nem mondják meg nekik, hogy ebből nem tudnak meg megélni.
Ez a tárlat meddig látható itt Aradon?
Fogalmam nincs. Amikor majd megunják, akkor leszedik és visszaadják. Ez a kiállítás meg volt tartva két helyen, és azóta nálam áll a pincében egy dobozban összecsomagolva. Én egy más valamit javasoltam, hogy tegyünk ide, egy retrospektív kiállítás 40 év munkájából. Ott van kb. 250 kép, amiből össze lehet válogatni akár 20-at, akár 50-et, akár 200-at, attól függ mekkora terem. Valami miatt ragaszkodtak ehhez a szervezők. Most ezt csináltunk, mert lehet, hogy két év múlva csinálunk valami mást.